Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STR Szabad Egyetem előadás sorozat 26. szemeszterének soron következő előadásán. Az STR Szabad Egyetem 26. szemeszterében összesen 12 előadást tekinthetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Mai előadónk dr. Szalai István 1944-ben született, 1962-ben érettségizett Sopronban, 1967-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után azonnal munkát kapott az Egyetem Bolyai János Matematikai Intézetében, a szőkefalvi Nagy Béla professzor által vezetett analízis tanszéken, ahol tudományos mentora Leitner László professzor lett, akinek vezetésével a végtelen sorok összegezhetősége, a Fourier és ortogonális sorokkal kapcsolatos approximáció elmélet területén kezdte kutató munkáját. 1971-ben egyetemi doktori címet szerzett, 1975-76-ban egyfél évet, 1986-87-ben teljes tanévet töltött Moszkvában tanulmányúton, részben a Moszkvai Állami Egyetemen, részben a Szovjet Tudományos Akadémia Matematikai Intézetében. 1976-ban lett a matematikai tudomány kandidátusa. Ekkor vált időszerűvé a kettős sorok beható vizsgálata. E témában írt dolgozatai a kettős ortogonális sorok abszolút, illetve erős szummálhatóságára vonatkozóan tartalmaznak eredményeket. 1983-tól kezdődően bekapcsolódott az erős célzáró szummálhatóság határesetének, az erős konvergenciának a vizsgálatába. Az etárt körben írt dolgozatai között vannak olyanok, amelyeknek Antanovich Miller, illetve Móricz Ferenc professzorok a társszerzői. Közéleti elfoglaltságai miatt 1996 és 2000 között nem jelentek meg tudományos dolgozatai. A közéleti szereplésből a szakmába visszatérve témát váltott, és egy eddig még nem kutatott területbe kezdett, amelynek a robbantott és zsugorított számok elmélete nevet adta. E témából 2001 óta folyamatosan jelennek meg cikkei. Számos tudományos vezetői tisztséget töltött be.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki rászánta az idejét arra, hogy a mai esti előadást meghallgassa, de mielőtt elkezdeném az előadást, engedtessék meg, hogy megemlítsem, hogy az én tudományos mentorom, Lengyel László professzor most október 1-én lenne 85 éves, és szeptember 18-án meghalt, ami hát azt jelenti, hogy nem tudunk neki ünnepi születésnapi estet vagy összejövetelt rendezni, ezért én a mai előadásomat az ő emlékének ajánlom. Most pedig térjünk rá a mai témánkra, és engedjék meg, hogy megmagyarázzam egy kicsit a címet. Nagyon unalmas lenne az a cím, hogyha csak annyi lenne, amit ott pirossal látunk, hogy az extra geometria, térelemek és alakzatok, és hogyha az extra szót kihagynám belőle. Ez, hogy térelemek és alakzatok, ez roppant száraz. Hogyha az extra szót is beleteszem, az már érdekességet kölcsönöz neki, és a mai napon tulajdonképpen ezt az extra szót fogom megmagyarázni. És akkor nézzük is meg, hogy tudományos téren mi milyen alapokra lehet támaszkodni. Például, ami zölddel van jelölve, az azt jelenti, hogy azt a matematika már letisztázta. Tehát a valós számoknak a természete, a valós számok axiomái már az időszámításunk előtti 4. században elkezdtek lerakni a matematikusok ennek alapjait, és végül Dedekindnek a munkásságával befejeződött a 19. századnak a 4. felébe. A geometriáról ugyanezt lehet mondani, szintén a 4. században kezdődött el, és a 19. századnak majdnem a legeslegvégén a Hilbert-féle munkával befejeződtek az euklideszi geometria alapjainak is a lerakásai. Ezeket tehát lezártnak lehet tekinteni. Hát én azért oda tettem a biztonság kedvéért, aki utána akar jobban nézni a legmodernebb változatokat, de azok lényegében nem változtatnak az alapokon. Nem lehet ugyanezt elmondani a robbantott számokról, ami legalul van jelölve, mert a robbantott számok az egy olyan elmélet a matematikában, amit még nem kodifikáltak, nem kanonizáltak a matematikusok, bár én 2016-ban megjelentettem egy könyvet erről Németországba, de ez ugye még nem ment át a köztudatba, ami nem meglepő a tudományok történetébe. Ez a könyv, amiről én most beszéltem, az a robbantott számokkal foglalkozik, és három alkalmazást is keresek benne. Ez a három alkalmazás az univerziumnak a tágulása, a másik a párhuzamos univerzumok, a harmadik pedig az extra geometria, amiről ma szó lesz. A robbantott számokról nem akarok részletesen beszélni, mert 5 évvel ezelőtt ugyanitt, ugyanezen a fórumon ezt már részletesebben elmondtam, aki akarja, visszakeresheti a 16., most a 26. szemeszterben vagyunk, a 16. szemeszterbe, amit meg lehet találni egy novemberi számba, de úgy is meg lehet találni, hogyha valaki beüti a Szalai István Szegedet, akkor ott videón is lehet látni valamelyik változatát ugyanennek. Annyit mondok róla, hogy ha vesszük ezt a -1 + 1 intervallumot, és ezt fölrobbantjuk azzal az eljárással, amit erre a célra én kifejlesztettem, akkor ez az intervallum kirobban a teljes valós számegyenesbe. A re szó jelöli azt, hogy ez a valós számegyenes, és utána a többi, ami például az 1 és a 2 között van, és ha azt is robbantom, az már nem fér el a számegyenesen. Kénytelenek vagyunk kilépni a dimenzióból, ezt egydimenziós térnek is fel lehet fogni, és az 1 és 2 közt fölrobbantott számok már itt vannak, ezen a félegyenesen. Aztán ha 2-től 3-ig megyek, ott vannak, vagy ha -2-től -1-ig megyek, akkor itt vannak, tehát ezen a furcsa ábrán, ez persze a geometriai ábrázolása a robbantott számoknak, helyezkednek el az összes valós számnak a robbantottjai, és amikor azt mondtam, hogy kiléptünk az egydimenzióból, ez lesz a titka annak, hogy a későbbiekben a háromdimenziós univerzumból ki fogunk tudni lépni a multiverzumba, de erről majd később. A másik dolog, ami a motiválja az egész témát, az a fizika. A fizikán belül, amikor Georges Lemaître 1927-ben előállt a ősrobbanással, akkor azt még a tudomány nem fogadta el. Ez a név is, hogy Big Bang, ez tulajdonképpen egy csúfnév, gúnyból találták ki. Hát aztán most magyarra már ugye úgy fordítjuk, hogy nagy bum, de a nagy bum meg az ősrobbanás az teljesen ugyanazt jelenti. És ezt 1927-ben még nem fogadta el a tudomány. Azonban nagyon hamar történt egy olyan dolog, ami miatt kezdték komolyan venni, Hubble 1929-ben, tehát viszonylag korán felfedezte az úgynevezett vörös eltolódást. Ez a vörös eltolódás az azt jelenti, hogy a galaxisok egymástól távolodnak. Ezt arról mérték le, hogy a fény eljön hozzánk, az mi a távolság miatt egyfajta, meg a mozgás miatt egyfajta Doppler effektusnak van kitéve, és az a Doppler effektus eredményezi ezt a vörös eltolódást, és innentől kezdve elkezdték komolyan kutatni. A komoly kutatás aztán azzal járt, hogy 1965-re már felfedezték a háttérsugárzást is, ami már azt jelentette, hogy az ősrobbanás eltelte óta, ami körülbelül 13,7 milliárd év, egy bizonyos olyan sugárzást észlelnek, ami a világűr minden részéből jön hozzánk, olyan körülbelül izotróp eloszlásba. Ez egyébként nagyon enyhe sugárzás, a hőmérsékletét körülbelül 3 Kelvin fokba mérik. Ez a 3 Kelvin fok, ugye, hogyha Celsiusba akarnám kifejezni, ez a -270 fok környékén van, annál 3 fokkal melegebb, ha úgy tetszik. De ez már nagy dolog volt, olyannyira nagy dolog, hogy ez a két név, akit itt fölírtam, ez Nobel-díjat is kapott érte. Igaz, hogy nem 1965-ben, hanem körülbelül 70-valahányban. És volt is körülöttem mindenféle probléma, mert hiszen már sokan ráálltak erre a témára, és többen úgy vélték, hogy nem őnekik járna a Nobel-díj, de ebbe ugye én most már nem avatkozom bele. Viszont vadi újnak tekinthető, mert csak a 80-as években jött elő Linde, Andrej Dmitrijevics Linde, aki Kezdetben Oroszországba tevékenykedett, illetve még a Szovjetunióba is természetesen akkor tanult, és akkor a 90-es években, 80-as években fölvetette a multiverzum gondolatát, 90-es években kiment dolgozni a CERN-be, onnan viszont az Egyesült Államokba ment tovább, tehát jelenleg most ott professzorkodik, és ez a multiverzum gondolat most van abban a helyzetben, amilyen helyzetben volt a Lemaître 1927-ben. Tehát ma a tudomány még nem fogadja el, de arra minden esetre jó, hogy engem fölbátorítson a tekintetbe, hogy megcsináljam ennek a multiverzumnak a matematikai modelljét. Előre hangsúlyozom, hogy matematikai csak a modell. Tehát ebben a modellben nincsen tömeg, nincsen energia, nincsen hőmérséklet, nincsen entrópia. Sorolhatnám, hogy mi minden nincsen, akkor lehet kérdezni, akkor mi van benne. Pontok és ponthalmazok, az is valami. Aztán azokat föl lehet ruházni egyéb fizikai attribútumokkal, az egy más kérdés. És akkor engedjék meg, hogy külön szót szóljak Hawkingról. Ő, mint korának a legnagyobb, nyugodtan kimerem mondani, elméleti fizikusa természetesen foglalkozott a multiverzum kérdéssel is, igaz, hogy nem behatóan, csak éppen egy kicsit. Ez a könyv, amit én fölírtam itt a angol címét is, de magyarul is megjelent, magyarul az idő rövid története, A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes, tehát a Big Bang-től a fekete lyukakig a Black Holes azt jelenti. Ez ugye 1988-ban jelent meg, és ezt én mintának választottam az én mai előadásomhoz, mert a Hawking célul tűzte ki, hogy a könyvébe ne legyenek képletek. Ami hát egész elképesztő, azt hiszem csak egyetlen képletet tett bele, amit mindenki meg tud érteni, az Einstein-féle E egyenlő M-szer-C négyzet, a többi képlet hiányzik belőle, a mai előadásban sem lesz képlet. Ezt a Hawkingtól tanultam, vagy lestem el. Ebben persze ára van neki, mert az egész mögött óriási számítások állnak, ezért amit mondok, azt hinni kell, hogy mögötte ott vannak a számítási alapok, mert ha oda tenném a számításokat, akkor engem rövid úton elzavarnának innen. Akkor nézzük meg, hogy Hawking hogy vélekedett erről a bizonyos multiverzumról. Tehát ő ugye az univerzumnak a kutatója, de volt véleménye, illetve nem véleménye volt, hanem megfogalmazott egy dilemmát, ami tulajdonképpen egy filozófiai kérdés, hogy hogy is értsük, milyen értelemben létezne az a sok világegyetem, kérdezi ő, és akkor a dilemmát úgy fogalmazta meg, hogy hát ha úgy van a sok-sok univerzum, a multiverzumba, hogy egymásból nem tudunk átnézni egyikből a másikba, hát akkor tulajdonképpen semmi remény arra, hogy megtudjuk, hogy milyen is ez a másik univerzum, vagy a multiverzum. Ha pedig olyan, hogy egyikből át tudunk menni a másikba, akkor az összes törvény, amit ismerünk, annak egyformának kell lenni az egész univerzumba. Ezzel én egyet is értek, csak annyit teszek hozzá, hogy de korán sincs vége annak, hogy felfedeztük volna az összes törvényt. Hogy más nem mondjak, a fizikából, a fizikusok még irgalmatlan nagy bajban vannak azzal, hogy például a sötét anyagról mondjanak valami komoly dolgot, és mondani kell előbb-utóbb, mert hiszen, hogyha nem mondanának, akkor a gravitáció mindenképpen összehúzná az univerzumot, most pedig azt látjuk, hogy rohamos mértékben tágul. Hát lehet mondani, hogy addig, ameddig az a 3 Kelvin fok körüli energia még bírja, de valószínű, hogy erről többről van szó, ebben én nem is akarok belemenni, hanem rögtön megpróbálom megmagyarázni, hogy hogy látom én ezt a bizonyos multiverzumot. És ebbe szerintem remélem, hogy nagyon sokan követni tudnak ebbe a látásmódba. Ugyanis mondtam, hogy a robbantás az egy matematikai eljárás, egy művelet, amit nem részletezek persze most, de olyan művelet, ami kölcsönösen egyértelmű kapcsolatot létesít a robbantandó és a robbantott között. Tehát a robbantandóról rá lehet ismerni a robbantottról vissza lehet ismerni egyértelműen, hogy mit robbantottunk föl. És akkor most megfogtam a mi univerzumunkat, és alávetettem ennek az eljárásnak, és ez az eljárás azt eredményezte, hogy lett belőle ez a kocka. Pontosabban ennek a kockának a belseje. Ugyanis a 6 lapja a kockának már nem tartozik hozzá a zsugorított univerzumhoz. az már a zsugorított univerzumban, ha úgy tetszik, végtelennek tekintendő. Egyébként az ábrán bele van zsugorodva az univerzumba, néhány egyenes, néhány sík is, attól függ, hogy kinek milyen a látásmódja, láthat benne ilyeneket. De meg kell jegyeznem, hogy minden, ami matematikai képlettel leírható, az ezt a zsugorítást az megtehető. Tehát azt most nem mondom, hogy a szobrokat is gyönyörűen, de ha a szobrokat például leírná valaki geometriai hát egyenletekkel, egyenlőtlenségekkel, műveletekkel, minden további nélkül bele lehet zsugorítani azokat is. Tehát itt van ez a mi univerzumunk lezsugorítva, és akkor meg lehet kérdezni, hogy na és mi történik, ha ezt visszarobbantom, egyre még könnyű a válasz, a visszarobbantás megcsinálja a mi univerzumunkat, és mi van, ha a kockán kívüleket robbantom? Na az a multiverzum. Tehát úgy kell a dolgot elképzelni, hogy a mi univerzumunkat, ha fölrobbantjuk, akkor a multiverzumba jutunk, és körülbelül az a viszony látható, mint a kocka és a mi univerzumunk között. Ezért most egy kicsit egy fantázia rajzot is mutatnék, hát oda van írva, oda írtam, nekem gyerekkoromban kedvenc olvasmány volt a Gulliver utazásai a Lilliputba, és akkor hát ez azt akarja érzékeltetni, hogy valaki a mi univerzumunkból ezt a kockát tudja tartani, ha most nagyon durva akarnék lenni, akkor azt mondja, hogy valaki a multiverzumból tartja a kezébe a mi univerzumunkat, de természetesen ez most ilyen értve csak vicc. Az viszont nem vicc, hogy látunk ott egy kis emberkét, egy pici emberkét, ott egy emberkét, amint megpróbál kijutni ebből a kockából. Ez tulajdonképpen minket jelent, mert hogyha mi ki akarunk jutni a mi univerzumunkból, és akkor tévedés ne essék, itt nem a naprendszerről van szó, nem a tejútrendszerről van szó, hanem sokkal többről, az Androméda köddel, meg mindennel együtt, nem sikerülne, mert ugyanúgy, ahogy ez az emberke nem látja a kocka határoló lapját, mi se látjuk, hogy hol van a vége a mi univerzumunknak. Ez egy nagyon érdekes szemléleti mód, és ezt ajánlom ugye általában mindenkinek a figyelmébe, aki ezzel foglalkozni akar. Na most nézzük meg, hogy mik vannak a multiverzumba alapelemek, tehát a legegyszerűbb dolgok. Hát ugyanazok, mint általában, ami a térbe szokott lenni, vannak benne pontok, egyenesek és síkok. Az elnevezés az egyeneseknél és a síkoknál az, hogy szuperegyenes meg szupersík, a pontnál nem. A pont az ugyanolyan, mint a mi hát, univerzumunkban lévő pontok. Kicsit zavaróak, hat, ha azt mondom, hogy ráadásul ugyanannyi van. Csak ez most azért nem való csak vájtfülieknek, mert ez az ugyanannyi szó már a végtelenek tartományában van, és hát a végtelenekről nem akarok előadást tartani, hogy a végtelenek ugyanúgy egymásra tudnak épülni, mint amik, ahogy a véges számok egymásra épülnek, hogy egyik nagyobb, másik kisebb, és az a furcsaság előfordulhat köztük, hogy például egy szakasznak ugyanannyi pontja van, mint a teljes számegyenesnek, ugyanígy a mi univerzumunknak pontosan ugyanannyi pontja van, mint a multiverzumnak. A pont egyébként önmagában érdekes fogalom, két nevet ott föltüntettem. Zénon, az éleai, mert kettő is volt, a másik az a ciprusi Zénon és az a cinizmus filozófiai iskolák a megalapítója, őről nem akarok beszélni, de ez a Zénon, az eleai volt az, aki a jól ismert paradoxonjaival, Achilles és a teknős, meg a többi ilyennel, nagyon jó szemfényvesztő módon átverte a kortársait, és ezt a pont fogalmának lehet köszönni. Az átverés azon alapult, hogy egy véges szakaszba, amíg az Achilles eléri a teknőst, végtelen sok pontot iktatott be. És ez a végtelen sok pont, hogyha úgy vennénk, hogy valaki egy strigulát behúzná, mikor éppen elérte, a teknős persze a tovább ment, de megint éppen elérte, ha behúzna egy strigulát, és annak az időtartamát próbálnánk lemérni, akkor tényleg sose fejeződne be a dolog, mert végtelen sok, akármilyen rövid időt összeadva, az is végtelen sok lesz. De hát épp ez a poén, hogy a pont az egy olyan, hogy ahhoz nem kellett időtartam, hogy azt átlépjék, és ezt Zénonnak köszönhetem, hogy ő, és tulajdonképpen ezt nem mesélem el, de ő indított el engem 20 éves koromban körülbelül, hogy elkezdjek foglalkozni a robbantott számokkal. ugyanis megpróbáltam összeadni a végtelennel más számokat. Ezt már nem térek rá ki. A másik, akit mondanék itt nevet, az Démokritosz, az ő neve talán ismerősebb, ő az atomelméletnek a megalapítója, azt mondta, hogy van egy legkisebb rész, amit nem lehet osztani. Hát minden ilyen alapigazság, ami Demokritosztól származik, egy kivételével nem bizonyult igaznak, mert ugye később az atomot apró alkatrészeire szedték a fizikusok, elektronok, protonok, neutronok, etc. Aztán még azokat is alkatrészekre szedtek, hogy kvarkok, és így tovább. De volt egy, amit nem tudtak alkatrészre szedni, és ezt nem igen szoktuk említeni, volt egy olyan fogalom Démokritosznál, hogy geometriai atom. Ez a geometriai atom volt a pont, és valóban a pontnak nincsenek részei. Tehát ezek indítottak engem, amúgy pedig nagyon könnyű megmondani, hogy mi a szuperegyenes, meg a szupersík, az nem más, mint a mi univerzumunkba veszünk egy közönséges euklideszi egyenest, és azzal az eljárással, amit mondtam, fölrobbantjuk. A sík az is ugyanaz, veszünk egy közönséges, mondjuk ennek az asztalnak a síkját, fölrobbantjuk. Az más kérdés, hogy külső formát tekintve nem olyanok maradnak, tehát egy fölrobbantott egyenes, az természetesen nem euklideszi forma, de mivel, hogyha euklideszi geometriának veszem a mi univerzumunkat, azon lehet vitatkozni, hogy persze olyan-e, de olyannak veszem euklideszinek, akkor a multiverzum geometriája is euklideszi lesz. Formailag persze másként néznek ki a dolgok, de mindjárt belemegyünk most már abba, hogy visszatérünk a mi univerzumunkba. Hát a pont az természetesen ugyanolyan lesz, mint eddig volt, az a mi univerzum saját pontjai. De mi lesz az extra egyenes? Nos, az extra egyenes az az lesz, hogy elképzeljük a szuperegyenest, amint átszeli az egész multiverzumot, és annak az a része, ami belőle a mi univerzumunkban látszik. Nem tudom, világos-e ez így. És ugyanez az extra síkra is. Az is általában átszeli az egész multiverzumot, és ami belelóg, úgymond a mi univerzumunkban, az az extra sík. Itt kétszer is írtam azt, hogy ha van, ezt egy kicsit megmagyarázom. Ez nem azt jelenti, hogy most a multiverzumban kételkedést fejezi ki ez a ha van, mert ebben már nem kételkedünk ebbe a modellbe. Azt fejezi ki, hogy elképzelhető olyan extra egyenes vagy extra sík, ami egyszerűen elkerüli a mi univerzumunkat. Abból nem lesz extra univerzumunkban látható rész. És akkor megmutatom rögtön az első nagyon fontos eltérést, és ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Mondtam, hogy a mi geometriánkat az univerzumba euklideszinek vesszük. A multiverzumé is az. De az extra geometria az nem az. Itt az a hiperbolának tűnő, nem is kell oda mutatnom, hiszen jól látszik, az a hiperbolának tűnő görbe, vagy egy hiperbola ágnak tűnő görbe, az nem hiperbola. Ezt persze csak számításokkal lehet kimutatni, ránézésre úgy lesz, mintha hiperbola lenne, de nem, ez egy extra egyenes. Egy olyan extra egyenes, ami egy igazi szuper egyenesnek, ha úgy tetszik, a mi univerzumunkban lévő része. És a két tengely, az X-tengely, a vízszintes, meg a függőleges tengely, azok meg olyan érdekes dolgok, hogy azok egyúttal euklideszi egyenesek is, meg extrák is. Tehát vannak olyan euklideszi egyenesek, amik formailag megtartják azt az alakot, ami euklideszi formába volt. De a legérdekesebb ez itt a vége, mondjuk ez a vége, ez azt akarja a számítógép mutatni nekünk, hogy ezek nem találkoznak, hanem aszimptotikusan simulnak egymáshoz, pontosan azt jelenti, a robbantott számokkal viszont ki lehet mutatni, hogy hol találkoznak. Az univerzum számunkra láthatatlan határán. Ezek a párhuzamosok az extra geometriába. Ahogy a néphit is mondja, párhuzamosok találkoznak a végtelenbe. Itt tényleg találkoznak ebbe a modellbe, és ugyanez a másik egyenessel is előfordulhat, tehát ezzel a függőlegessel. Ami viszont azt jelenti, hogy ha ezt a pontot nézem, ezt az origót, akkor ezzel az extra egyenessel ebből a pontból nem egy, hanem két párhuzamos húzható, és ez mutatja a világos ellentétet az euklideszi geometriával, mert ott csak egy húzható. Tehát nagyon érdekes, még egyszer hangsúlyozom, univerzumunk euklideszi geometriája, multiverzum euklideszi geometriája, és közben az extra geometria nem euklideszi. És akkor hát itt néhány ábrát gyorsan veszek, mert rohadtul múlik az idő, hogy itt ez a két extra egyenes mit csinál, ezt a számítógépből legfeljebb satszolni lehet. Hát olyan tulajdonságot mutatnak, ami az euklideszi geometriában ugyancsak nincs, ezek is kitérők. Mondhatná valaki, ha tovább rajzolnánk, talán elmetszi. Talán a határon metszik egymást, nem. Hanem az a helyzet, hogy ezeknek a hordozói, tehát azok a szuperegyenesek, amik ezeket az extra egyeneseket hordozzák, ezen valóban metszik egymást, de a multiverzumban, a mi univerzumunkon kívül. És ezért itt, ebbe az extra geometriában síkon vannak kitérő egyenesek. Hogyha valaki az iskolában azt mondja, hogy két egyenes helyzet a síkon, hát ugye lehet már párhuzamos, meg metsző, meg ha nagyon erőltetjük egybeeső, ha azt is mondja, hogy kitérő, akkor meg van bukva. De hivatkozhat arra, hogy hó, én más geometriában gondolkodik. Következő ábra tisztára úgy néz ki, mintha párhuzamos görbék lennének, de nem azok. Ezt is csak számítással lehet kimutatni, és ez is kitérés, de ez egy olyan kitérés, hogy ezeknek a szuperegyenesei még a multiverzumban sem etszik egymást. Tehát nagyon sok érdekesség mutatható ki, és akkor jöjjenek a látványosabb részek. A látványosabb részekben sokkal érdekesebbek lesznek az extra egyeneseknél az extra síkok. Na, beszéljük meg, hogy hogyan tudunk extra síkot előállítani. Extra síkot úgy állítunk elő, hogy vesszük a mi univerzumunkat, amit természetesen tekintünk most zsugorított multiverzumnak. Azon belül tekintjük a kockát, ami a zsugorított univerzum. És akkor ebbe belemetszünk egy igazi euklideszi síkkal, és hogyha ügyesen metszünk bele, akkor kimetszünk belőle egy szabályos hatszöget. Ez a szabályos hatszög a zsugorított univerzumban úgy helyezkedik persze el, hogy a hatszög oldalai, azok ráesnek a kocka oldalaira, lapjaira, azokat nem látja már a kockában lévő dolog, és hogyha ezt fölrobbantjuk, mi se látjuk, a számítógép lerajzol valamit, mi se látjuk, hogy ez a bizonyos extra sík, aminek azért az annyit tükröz a számítógép, hogy látszik, hogy ez egy hat oldalból született, ezért is kapta azt a nevet, hogy hexagonális, hogy ez merre felé próbál elhelyezkedni a mi univerzumunkba. Hát látszik, hogy fönt, lent, jobbra, balra, stb. Mindenfelé hát terjeszkedik, de hát a számítógép ennyit bír belőle lerajzolni. Egyébként itt hadd hívjam föl a figyelmet, hogy ez az ábra is bizonyítja azt, hogy ha a számítógép belefeketül, akkor se tudja az emberi gondolkodást és a fantáziát pótolni, mert olyan számítógép, ami ezt lerajzolná, olyan nincs. De olyan azért van, hogyha arra akarjuk kényszeríteni, hogy na, mutasd meg, hogy ott az a felső rész, ez milyen a valóságban, meg ez az alsó rész milyen a valóságban, meg ez az egyenes úgymond milyen a valóságban, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy az univerzum határáról az UV-síkra levetítjük mindegyik görbét, hát ugye ezt nem kell vetíteni, mert ez eleve rajta van, de a másikakat levetítjük, akkor ezt mutatja a számítógép, ez pedig már életnagyságú képnek tekinthető. Tehát az a felső vonal az hagyja el fejünk fölött az univerzumot, az alsó vonal ott lép ki, vagy ott megy ki alulról a extra síka univerzumból. És akkor most pörgetem egy kicsit, mert ez például egy olyan szupersík, ami nem hexagonális, hanem pentagonális. Aki egy kicsit a geometriát ismeri, abba a kockába bele lehet metszeni úgy is, hogy ne hatszög jöjjön ki, hanem ötszög. Bele lehet metszeni úgy, hogy kijöjjön egy négyszög. Bele lehet metszeni úgy, hogy kijöjjön egy háromszög. Ezek mind különféle fajta, úgymond extra síkok. Nagyon gyönyörű alakzatok jönnek ki. Ember legyen persze, aki ebből ráismer, hogy milyen volt eredetileg. Hát a számítások persze pontosan megmutatják. És akkor most nézzük meg, hogy ezeknek a térbeli elhelyezkedés egymáshoz képest milyen lehet. Ez az ábra még nem meglepő. Ez mutat egy extra síkot, jobb oldalt látszik, és az Y, nem az Y-tengely, hanem ez a Z-tengely, ez egyúttal ugyancsak egy extra egyenes. Hogy ez most találkozik-e azzal az extra síkkal, ami ott jobb oldalról jön, a szemmel megint nagyon nehéz eldönteni. Hát az az igazság, hogy nem találkozik a mi univerzumunkba, hanem találkozik ott a multiverzumba túl a mi univerzumunkon. De ezt mondjuk megint nem lehet ebből az ábrából leolvasni, ezt kvázi el kell hinni. Most pedig olyan ábrák jönnek, amelyeknek lehet fantázia nevet adni. Itt azt látjuk, hogy két sík, egy pentagonális, meg egy hexagonális sík, szupersík, nem szupersík, extra sík, egymásba metsz. Ott, ahol a lila, meg a, hát a milyen színű ez, rózsaszín? Nem rózsaszín, nem is piros, barnás. Tehát a barnás meg a lila találkozik, az a metszés vonal, az lényegében egy extra egyenes, mert az a két sík persze egymást extra egyenesbe metszi. Nekem az a benyomásom lett, mikor megláttam ezt az ábrát, mint amikor a Földnek a különböző lemezei, amik ugye tektonikus mozgást végeznek, egymásra csúsznak, és akkor lesz belőle egy felgyűrődés, marad lesz valami alföldi rész, lesz olyan, amikor a lila például ott megy a barna alatt, hogy ott már a tenger alatt van, hát ez már fantázia kérdése. A következő viszont két olyan extra sík, amikor a találkozás az lesz, hogy ezek párhuzamosak, ez mit jelent? Ezek olyan extra síkok, hogy csak az univerzum láthatatlan határán találkoznak, és akkor így néznek ki. Tehát ezért adtam, hogy égigérő Himalája, az a találkozás nem jön létre a mi univerzumunkba, hanem csak az univerzum határán, addig pedig egyre magasodik, magasodik, magasodik. Ez pedig nem szép ábra, de egy olyan dolgot fejez ki, ami az euklideszi geometriában megint nincs. Az euklideszi geometriában nincsenek kitérő síkok. Ott két sík, ha megnézzük, vagy egymásba metsz, vagy párhuzamosak egymással, vagy egymásnak. De olyan, hogy kitérjenek, nincsenek. Ezek pedig kitérnek, tehát ezek olyan extra síkok. És most jön az én legkedvesebb ábrám. Ez, hát ennek adtam tényleg nevet, mert a többieknek nem adtam, azt csak ideírtam. Ez egy végtelen sugarú szukergömb hivatalosan, amúgy pedig a becenév, amit én adtam neki, az, hogy hatszorosan Siami Iker Eiffel torony. Hát látszik, hogy olyan Eiffel torony formájuk van, persze az igazság az, hogy nem igazi Eiffel torony ez, mert hát az a hat csonk, amit ott látunk, előre, hátra, balra, jobbra, le, föl, ez a hat csonk, ezt úgy kell nézni, hogy ez kiér egészen az univerzumunk határáig. Tehát ezt úgy kell elképzelni, és akkor mondhatná valaki, hogy milyen alapon mertem ezt én gömbnek nevezni, hát ez minden csak nem gömb. Hát persze, hogy nem olyan, mint a megszokott gömb, de annyit elárulok róla, hogyha ennek a gömbnek a sugarát kicsire venném, akkor nagyon hasonlítana a mi gömbünkhöz, sose esne egybe egy mi gömbünkkel, de nagyon hasonlítanak, tehát hogyha elég kicsi a sugár, észre se lehetne venni a különbséget. Ha viszont nagy a sugár, akkor idáig fajul, hogy lényegében ennek a szupergömbnek a mi univerzumunkból 6 pontja kimarad. Azok már ott vannak az univerzum határán, mind a 6 irányba, ugye a kockának 6 lapja van, és hát nem tettem ide azt a képet, de ha valaki fölmenne oda, az univerzum határára, és rávenni a számítógépet, hogy rajzolja le, hogy ottan az a csúcs, mennyire hegyes, ha rá akarok ülni, meglepő módon azt látta, hogy egyáltalán nem hegyes, nagyon szép, lesimítható, tehát a gömb jellege megvan neki, ha oda fölmegyek, és ott nézem. Tehát ez tényleg gömb, hát meg a gömb elnevezést az indokolja, hogy az Origótól vett szupertávolság, a gömbhéjnak minden esetben ugyanannyi, persze az el kéne magyarázni, hogy mi az a szupertávolság, de abban már nem megyünk bele. Tehát ez a hatszorosan Siami Iker szuper Eiffel torony, ez egy nagyon-nagyon érdekes és szép ábra. És akkor most nézzünk testeket. Tehát, ugye mert idáig csak az alapelemeket néztünk, egy kicsit pillancsunk bele a testeknek a világába is. Hát azt senki sem vitathatja, hogy az egyiptomi piramisok azok a mi univerzumunkban lévő, hát szép testek. Azt lehet mondani, hogy talán a legrégebbiek, bár ugye mostában mindig találnak új piramisokat ha nem is Egyiptomba, de másutt, mondjuk Dél-Amerikába, de ugye jól látszik, hogy ez egyenesekből, síklapokból van összerakva. A neve az, hogy gúla. Hát az angol szakirodalomban például úgy is használják a gúlát, nem azt mondják, hogy gúle, azt mondják, hogy piramis. Tehát egyenesen ettől kapták az elnevezésüket. Na, mi történik ezzel a piramissal, ha én megfogom és zsugorítom mondjuk a középső piramist, akkor hát ez egy nehéz ábra, de nagyon érdekes. Megjelenik ugye a kocka megint, amiben belezsugorodik a univerzum. Ezen kockán belül, akinek jó a szeme, lát egy csomó összenyomott egyenest, amely összenyomott egyenesek kirajzolják a kockát, kirajzolják az alapéleket, az oldaléleket. Hát én megpróbáltam ilyen pirossal érzékeltetni, hogy hogy is néz akkor ki. Hát nagyon érdekes, olyan, mintha visszamennénk az időbe. Tehát ha megnézzük az ős magyarok jurtáit, vagy az indiánok kunyhóit, azok lehettek ilyenek valamikor, amikor még az univerzum nem ebbe az állapotába volt, hanem ilyen összenyomott volt, szegény. Azt egyébként elmondom, hogy ebbe az összenyomásba be lehet csempészni egy paramétert, amely paraméter, hogyha egyre nagyobb lesz, akkor az összenyomott eredmény egyre jobban hasonlít ahhoz, ami a mi mostani eredményünk. Tehát, hogyha a paraméterbe behelyettesítjük a 13,7 milliárd évet, már nem lehet megkülönböztetni, csak a számítógépek, méghozzá csak nagy teljesítményű számítógépekkel lehet megkülönböztetni a két dolgot. Tehát ez van akkor, ha összenyomom azt a bizonyos egyiptomi piramist. Ha viszont fölrobbantom, lesz belőle Eiffel-torony. Tehát ilyesmi lesz, mint az Eiffel-torony. Azt nem állítom persze, hogy Eiffel erre gondolt, amikor megépítette az Eiffel-tornyot, de ez nem változtat azon, hogy ilyen alakúak lesznek a robbantott piramisok. És törünk az ég felé, látszik. Hát a hallgatóság nagy része nyilván nem emlékszik már a slágerre, hogy Párizsba szép a nyár, Grand Boulevard fényárba áll, de nekem tetszett annak idején, ezért ide is írtam, független attól, hogy a képre valaki ránéz, mindenki látja, hogy ez nem nyár, hanem tavasz, de hát ennél nagyobb ellentmondás ne legyen a világon. De az Eiffel-torony gyönyörű. Egyébként a napokban lezárták, olvastam, vagy láttam a tévében, mert az a hír terjedt el, hogy bombát akarnak rajta robbantani, hát nagy kár lenne érte. És akkor most nézzük meg, hogy miközben törünk az ég felé, ez a gondolat, hogy törjünk az ég felé, milyen régi. Ezt a következő képen mutatom be, ez is egy nagyon-nagyon szép, ezt én Bécsbe fedeztem föl, a Művészettörténeti Múzeumban. Hát az az igazság, ezt a képet, amikor én beválogattam, akkor még nem kellett közölni, hogy honnan származik, most már állítólag ez tilos. De hát én annyira nem törődtem vele, hogy egyik könyvembe bele is tettem, úgyhogy ha valaki rám kérdez, hogy honnan származik, az én könyvemből, és akkor még nem volt kötelező megmondani a forrást. De azért odaírtam tisztességesen, hogy hol található, még a Bruegelt is fölírtam, ő alkotta 1563-ban. Na, mit ábrázol ez? Hát ez a Bábel-torony a Bruegelnek a látomásába, vagy meglátásába, ami ugye tudjuk a Bibliából arról szól, hogy az emberek elhatároztak, hogy fölmennek az égbe, találkoznak Istennel, vagy istenekkel, és hát ottan azért már elbeszélgetnek. Hát ugye Isten ezt észrevette, nehezményezte, és hát nem rombolta le a Bábel-tornyot, azt nem tette, de összezavarta a nyelvüket. Hát ezért van az, hogy most mi kénytelenek vagyunk mindenféle nyelvet megtanulni. Még az a szerencse, hogy az angollal úgy, ahogy elboldogulunk, mert képzeljük el, ha kínaiul kéne megtanulni. Ugye Lengyel professzort említettem az elején, hát ő neki a hagyatékából maradt rám egy elég vastag összefoglalás, ami a mi területünk, nem a robbantott számok, hanem a Fourier sorok, ortogonális sorok, tehát az igazi tudományos területünket összefoglalja kínaiul. Hát meg kell mondanom, hogy a képleteken kívül egy kukkot-bakkot, még a Lengyler nevét se tudtam elolvasni belőle, tehát hogy más ne mondjak. Tehát mi lenne, ha kínaiul kéne megtanulnunk? Egyébként hadd meséljem el, van annyi idő, hogy a Ma éppen a feleségem átküldött nekem egy videót, ő is kapta valahonnan, és azt mutatta, hogy a kínai kisgyerekek hogyan tanulnak matematikát, az egész picik. Ilyen feladatok, hogy 27x32, stb. És akkor a következőt lehet látni. Előttük van egy nagy füzet, ott van a feladat, kiskölök ül, nagyon fegyelmezetten, és így csinál. Így számol az ujjaival, és beírja az eredményt. Hogy ezt hogyan gyártják elő a kínaiak, azt nem tudom, de ezt a videót érdemes megnézni. Szóval fantasztikus dolgokat tudnak csinálni. Hát ugye itt a Bábel torony nem jutott el az égig, de mi a univerzumból ki tudunk menni a robbantott számokkal, és tudunk olyan robbantott piramist készíteni, ami elhagyja a mi univerzumunkat. Ahol az a felső szaggatott vonal van, abba a felső szaggatott vonalba az jelképezi azt, hogy áttöri az univerzum számunkra láthatatlan határát, azért szaggatott, mert ezt mi nem látjuk. Tehát ha mi beállunk oda alul, az alsó szaggatott vonalra középre és fölnézünk, fejünk fölött a nagy semmit látjuk. Tehát azt már nem látjuk, hogy hogy megy át az mi univerzumunk felső határán ez a bizonyos piramis. Levetíteni persze az alapra le tudjuk, ott van az a szaggatott vonal, sőt meg is tudjuk nézni eredeti formájába, de itt sokkal érdekesebb annál, amit a következő rajz fog mutatni, hogy ez a csúcs, az előbbi robbantott piramisnak a felső része, hogy úgy mondjam, és az a vonal, ami alul van az alapon, amiben oda van írva, hogy area tangens hiperbolikus 1 per 3, na ennyit azokról a számításokról, amik ebbe a témába előfordulnak, hogy ilyen rondák és visszataszítóak, az már valóságos, tehát azt nem kell nekünk azt mondani, hogy az csak egy látszat, az valóságos, de nem a mi univerzumunkban van, hanem a fölöttünk lévő univerzumban. Na most persze meg lehet kérdezni, hogy hogy képzelem én azt, hogy oda be lehet jutni. Hát persze csak matematikailag lehet bejutni. Hogy valahogyan bejutunk-e valaha, mint emberiség, az egy más kérdés, azt nem tudom. De matematikailag meg lehet csinálni, méghozzá azt is elmagyarázom, hogy hogyan. És ezt megint a zsugorítás segítségével tudom elmagyarázni. Következő ábrán látszik a zölddel jelölt kocka. Az a mi univerzumunknak a zsugorítása. A mi univerzumunkban természetesen ezt a kockát lehet tologatni. Én el is toltam egyiket, az a másik kocka. Ha fölrobbantom, akkor a zöldből a mi univerzumunk lesz, a másikból egy másik univerzum lesz, méghozzá oly módon lesz másik univerzum, hogy a két univerzumnak, tehát az újnak meg a miénknek még közös része is lehet, ezt senki se tiltja meg. Erre szoktam azt mondani, hogy ez kicsit meredeke hangzik, ugye nagyon sok múlik az, hogy ennek az univerzumnak hol az origója. És erre mondom azt, hogy minden embernek, mindenkinek kivétel nélkül van saját univerzuma, aminek ő a középpontja. Ha egy kicsit arrébb megyek, az már egy másik univerzum középpontja. A kettő között persze nem lehet különbséget tenni, mert oly kicsik a méretkülönbségek ilyenkor, hogy azt egyszer nem lehet észrevenni. Ezt még talán a szuperszámítógép sem mutatná ki, hogyha nagyon kicsi ez a távolság, de van. Tehát, hogyha én megfogom a saját univerzumomat, itt ezt, a zsugorított univerzumomat, és elkezdem tologatni a mi univerzumunkba, azaz a mi univerzumunkat ezzel a kockával le lehet tapogatni. Körülbelül úgy, mintha valaki odaáll a röntgenkészülék elé, és a röntgenkészüléket ott húzogatja az orvos, hogy ide, oda, jobbra, balra, és akkor letapogatja, hogy ez a szíve, ez a mája, és így tovább. Ugyanúgy persze három dimenzióba kell ezt a röntgenkészüléket elképzelni. Le lehet tapogatni a teljes univerzumot. Csak elég messzire kell menni ezzel a tapogatással. Ha most ezt fölrobbantjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a mi univerzumunkkal, azt mozgatva a multiverzumba, az egész multiverzumot le lehet tapogatni, nem egybe, hanem mindig egy multiverzumnyi darabba, mindig egy univerzumnyi darabba. Tehát ha van kedvünk, erőnk, energiánk, akkor a multiverzum bármely részét megnézhetjük, egy egész univerzumnyi terjedelembe. És ez magyarázza azt, hogy meg tudjuk tenni azt is, hogy az előbbi robbantott piramisunkat, amit két darabba láttunk, egyrészt, hogy elindul a mi univerzumunkból föl a határig, fölmegy a fölöttünk lévő univerzumba, és ott mutat egy olyan kisebb fajta csúcsot, akkor ezt egybe is lehet nézni, és ha egybe nézzük, akkor áll elő az az utolsó ábránk, és ez az utolsó ábra, ez mutatja azt, hogy az előbbi robbantott piramis, amit korábban két darabba láttunk, most hogyan látjuk egy darabba, és annyi időm még van, hogy részletesen annyi útmutatást adjak, hogy mi micsoda. Ez az alsó origó, ez a mi univerzumunknak az origója. És itt, ami alul van, az még a mi univerzumunkban látszik. Ez a bizonyos felső pont, ez azt jelentette, hogy a mi univerzumunknak itt volt a teteje. Tehát a mi univerzumunknak itt volt a teteje, és ez pedig az új univerzumnak a középpontja. Tehát az új univerzum, itt ez a középpontja, mondjuk úgy, hogy tengerszint alatt látszik belőle a piramisunknak az a része, ami a mi univerzumunkban van, és tengerszint fölött látszik az a rész, ami az új univerzumban van, úgy, hogy ez a rész, még ez is a mi univerzumunkban van, hiszen az a tetőig tart. Tehát így egybe van. Na mi a jelentősége ennek az ábrának? Mert minden modell valamit sugall. Ez azt sugallja, hogyha mi az univerzumunkat például el tudnánk vinni innen a Földről, mármint a középpontját, a Földről, mondjuk arra a helyre, ahol a Hubble-teleszkóp látja a világot, akkor egy egész más világot látnánk már. Ebben szerintem nem is kételkedik józan paraszt észtel se. Nyilván ott egy más világot látunk, ott is kezdődik egy univerzum, aminek a végét megint nem lehet onnan se látni, de innen odáig ellátunk, és egy csomó olyan dolgot látunk benne majd, ha el tudunk odáig egyszer menni, egyébként elvileg el tudunk menni, hogy a olyan dolgokat fedezünk föl, új ködöket, új csillagrendszereket, és így tovább, hogyha Hubble-ból nézzük, vagy most már még távolabbról is tudjuk nézni. Ez egy nagyon érdekes, ilyen előremutató gondolat lehet a csillagászok számára, hogy ebbe gondolkodjanak el, hogyha ez a jelenség látszik, akkor azt jelenti, hogy ez a multiverzumnak egyfajta bizonyítéka. De nem ez az igazi, amit itt én kérdésként, záró kérdésként fölvetek. Hát legszívesebben Hawkingnak vetném föl, de hát szegény, ő már nem él. 2,5 évvel ezelőtt meghalt, hanem a kozmológia felé. Ez pedig a következő. Nem úgy kell képzelni mondjuk ezt, hogy ez egy valóságos piramis kőből, meg sziklákból, meg nem tudom miből, hanem úgy is lehet képzelni, hogy ezt mi megépítjük mondjuk sugárzásból, fénysugarakból, röntgensugarakból, sok mindenből föl tudjuk építeni, hiszen azt mi nem is képzeljük, hogy netalántán itt ebbe a terembe mennyi minden megy, amit nem látunk. Körülbelül olyan, mintha valaki elmegy ilyen búvár szemüvegbe a tengerbe, azt látja, hogy mennyi minden van abba, amit ő nem is gondolt, tehát ő ott látja. De itt rengeteg, tele vagyunk mindenféle hullámokkal, innen, onnan, kozmikus sugarakkal áttörnek itt bennünket, átszőnek bennünket. Tehát ha abból megépítünk egy ilyen antennaszerűséget, hiszen ezt lehet antennának is nevezni, akkor ez eszköz arra, hogy vele betörjünk más univerzumokba, és ugyanakkor elképzelhető, hogy más univerzumok eljönnek mi hozzánk. Na most, hogy ez milyen eszköz, ez nehéz, nem tudni. Ugyanis ugye mondtam, hogy a multiverzumot átszelik a szuperegyenesek. Ha a szuper felfedezik, hogy a szuperegyenesek milyen objektumot visznek magukkal, milyen objektum halad a szuperegyenes mentén, mint ahogy a fény mondjuk halad az egyenes mentén. Persze ugye görbítgeti a gravitációs tér, és így tovább, de halad. Ha felfedezik ezt, akkor kezünkbe lesz annak a kulcsa, hogy hogyan lehet behatolni a multiverzumba. És ez a dolog, ez azért érdekes, mert ha nem a fény lesz ez az eszköz, hanem valami más, akkor felvethető az a kérdés, hogy ha létezik a multiverzum, ha létezik, mert ugye nincs arra tudományos bizonyíték, hogy létezne, de ha létezik, akkor vajon a mi teljes univerzumunk, ha a fény abból nem jut ki, akkor nem-e egy óriási fekete lyuk az egész univerzum a multiverzumba? Mert hiszen a fekete lyuknak az a jellegzetesség, hogy nem megy ki belőle a fény. Azt már tudjuk, hogy a mi univerzumban számos fekete lyuk van, de hogyha nem a fény jut ki a mi univerzumunkból a multiverzumba, és a multiverzum van, akkor a mi univerzumunk egy fekete lyuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük dr. Szalai István előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az SZTL Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Habil Csupor Dezső, az SZTL Gyógyszerész Tudományi Kar Farmakognóziai Intézetének habilitált egyetemi docense tartja meg a Tudomány és szemfényvesztés hol a határvonal című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva, viszontlátásra! Thank you.